Kedves testvéreim, az úrvacsorai istentiszteletünkön köszöntök mindenkit szeretettel. A szent jegyek előttünk vannak, és arra emlékeztetnek bennünket, hogy milyen bensőséges kapcsolatunk van Krisztussal, hiszen megesszük a kenyeret, megisszuk a szőlőlevet, ez testünk részévé válik, és ez jelkép is egyben. Azt fejezi ki, hogy fogyasztjuk Krisztus életét, élünk az ő megváltásának gyümölcseivel, befogadjuk a szívünkbe őt és a Szent Lelket, akit elküldött, és ez a bensőséges kapcsolat emlékünnepe az úrvacsora. Kedves testvéreim, mindannyian tapasztaljuk magunkban, hogy micsoda különbség van a mi szavainkban, magatartásunkban, megnyilvánulásainkban, amikor Krisztus él bennünk, és amikor nem él bennünk, ugye? Mennyire más szavak hagyják el ajkainkat, amikor az ő szeretete munkálkodik bennünk és kiárad, és ez a kegyelem átformálja a gondolatainkat, áthangolja az érzelmeinket, és szinte más emberek leszünk. De mindez attól függ, hogy bennünk lakozik-e a Szentlélek. A Krisztus bennünk lakozása egyenlő a Szentlélek bennünk lakozásával. És ez a mai témánk, hogy hogyan lakozhat bennünk Krisztus, és hogyan lakozhat bennünk a Szentlélek. Ebben a korszakban a teológusaink szerint is, és a Biblia szerint is a legnagyobb hiány, amit a keresztény közösségben tapasztalhatunk, a Szentlélek hiánya. Ez a Lépések a személyes ébredésért című kis füzet, amit ajánlok figyelmetekben, meg lehet kapni a kiadónknál, de interneten is ingyen le lehet tölteni. Számos teológust idéz a legkiválóbbak közül, hogy ezt a gondolatot erősítik meg, hogy a legnagyobb hiány a Szentlélekben van ma az egyházban. De ha Jézushoz fordulunk, ő is azt mondja a 10 szűz példázatában, hogy nagyon nagy hiányunk van a lélekből. Ott egy példázatban elmondja, hogy a fél gyülekezet, most ezt persze nem tudom, biztosan nem így kell számolnunk, hogy pont a fele, de a 10 szűzből 5-nek nem volt elég olaja. És ennek az 5-nek azt mondta Jézus, hogy nem ismerlek titeket. Ez eléggé fájdalmas kijelentés ez. Nem ismerlek titeket. Pedig külsőleg semmiben nem különböztek egymástól a szűzek. Ha ránéztünk volna a 10 szűzre, akkor volt mindenkinek lámpása, volt mindenkinek olaja, mindannyian ugyanazt a bibliai hitet vallották, hogy a lámpás maga az Isten igéjét jelképezi, az én lábamnak szövét nekem a te igéd, és ösvényemnek világossága. Tehát mindannyiuknak volt bibliájuk, mindannyian kimentek a vőlegény elé, mindannyian várták, hogy eljön, adventvárók voltak, és mindannyian elaludtak, elszúnyadtak. És mindannyian elkészítették a lámpásukat, mert égett a lámpás, de nem volt elég olajuk 5 szűznek. És ez volt közöttük a különbség. Ez volt az egyetlen különbség, és ez nagyon fontos különbség, mert a Biblia újra és újra elmondja nekünk azt, hogy csak úgy részesülhetünk a isteni természetből, hogyha naponta vesszük magunkhoz a Szentlélek ajándékát. Ha naponta megkeresztelkedünk a Szentlélekkel. Ellen Goodwight írja a Krisztus példázatai című könyvben, hogy Krisztus naponta részesült a Szentlélek keresztségében. És ugye elmúlt alkalommal voltunk múlt héten egy keresztségen, és láttuk, hogy a vízkeresztség hogy történik, és láttuk azt is, hogy a lélekkeresztség hogy történik, mert tanúi voltunk ennek, és akik ott voltunk, mindannyian tanúsíthatjuk, hogy jelen volt a Szentlélek. Jelen volt a Szentlélek. Az a békéltető, örömteli, felüdítő jelenlét ott volt, és láttuk testvéreink arcát, láttuk a könnyeiket a hozzátartozóknak, és éreztük, hogy az Isten lelke megindítja a szívünket, és amikor sokan kimentek oda, és jelentkeztek, hogy szeretnék megújítani a szövetséget Krisztussal, és szeretnének szövetséget kötni velük, azok vele, akik még nem tették meg. Ez olyan megindító és felemelő pillanat volt. Tehát, kedves testvéreim, Mindannyian részesülhetünk az isteni természetből a Szentlélek által, ahogy megerősíti Péter apostol a második levele első fejezetében, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által az isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amelyek kívánságban van a világon. Jézus elküldte a Szent Lelket, hogy kitöltessen ránk a szeretete, az ő szerelme, és láttuk az apostoloknál, hogy milyen csodálatosan megjelent, és milyen csodálatos gyümölcsöket érlelt ez a kitöltetés, a lélek jelenléte és a lélek keresztsége. És kedves testvéreim, most, amikor itt az úrvacsorán megerősítjük a szövetségünket Krisztussal, a kenyér és a szőlő elfogyasztása Jézus befogadását jelzi, de egyben a Szentlélek befogadását is. A keresztség, mint hallottuk, egyszeri alkalom volt, de viszont a Szentlélek befogadása rendszeres naponkénti alkalom. A Biblia újra és újra megerősíti, mondja Pál apostol, hogy napról napra megújul a te kegyelmed. Naponta halál révén állok, mondja Pál apostol, tehát naponta kell halálba adnunk a mi ó emberünket. Jézus is azt mondta a Lukács evangélium a 9. fejezetében, ha valaki engem akar követni, minden nap tagadja meg magát. És aki elveszíti az ő életét, én élettem, az megtalálja azt. Naponta halálra kell adnunk az énünket, az óemberünket, naponta meg kell keresztelkednünk, és naponta kell részesülnünk az ő megújító hatalmából, az ő végtelen kegyelméből. Ezt annyi bibliai igehely megerősíti. Például Lukács evangélium a 9. fejezetét, amit most az előbb idéztem, olyan határozottan, világosan elmondta, hogy ezt mondta Jézus mindenkinek, minden tanítványának, hogy naponta így kell követnünk őt, és amint elmúlt alkalommal, múlt héten mondtam a keresztségnél, megismétlem ezt a gondolatot, hogy sokáig úgy gondoltam, hogy amikor Jézus azt mondta, hogy mindenki vegye fel a keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem, régen azt gondoltam, hogy ez a kereszt azt jelenti, hogy a napi gondjainkat, a napi nehézségeinket, a napi fáradtságainkat, a napi terheinket, a napi másokkal való együttérzésünket, stb. Kell felvennünk. Amióta ezt a kérdést viszont tanulmányozom, rájöttem, hogy ez nem így van. Nem erre vonatkoznak Jézus szavai, hanem ő maga ott ki is mondja, a Lukács evangélium a 9. fejezetében, hogy figyeljétek meg az igét, vegye fel az ő keresztjét minden nap és kövessen engem, mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti az ő életét, én érettem, megtartja azt. El kell veszítenünk az énünket. Meg kell tagadnunk önmagunkat, az önzésünket, szembe kell vele szállnunk, és ez az a kereszt, amit fel kell vennünk. Mert aki keresztet vitt és hordozott, az halálra ment, kivégzésre ment. És amikor mi felveszünk a keresztjünket, akkor mi is kivégzésre megyünk. Halálra megyünk, az énünket halálra adjuk, és az önzésünket. És a Jóisten arra bátorít bennünket, hogy ezt naponta tegyük meg, naponta teljesedjünk be, Szentlélekkel olvashatjuk az Efezusi Levél 5. fejezet 18. versében. Teljesedjetek be Szentlélekkel. És az itt lévő görög szó, a plerejne szó, parancsot tükröz, felszólító alakban van, felszólító ige alakban, jelenidejű, passzív ige alak, ami azt jelenti, hogy nem magunktól telünk be, de részünk van abban, hogy elfogadjuk az Isten kegyelmét, hogy betöltsön bennünket Szentlélekkel, és mindenkire vonatkozik. Teljesedjetek be többes számban, nem csak egy-egy kiváltságos emberi gyülekezet vezetőjévé, lelkészé vagy presbiteré, hanem mindenkire vonatkozik ez a felszólítás. És ezt megerősíti a Biblia újra és újra, hogy naponta kell részesülnünk Isten kegyelmében. Gondoljatok például Dánielre, aki naponta 3-szor ment fel a szobájába imádkozni. Dávidról olvassuk, hogy 7-szer dicsérlek téged, Uram, naponta. A Tesszalonikai első levél 5. fejezetében azt olvassuk, hogy szüntelenül imádkozzatok, és maga Jézus pedig mit mondott? Mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Hát mi ez, ha nem arra vonatkozó felszólítás, hogy naponta részesüljünk a Szentlélek keresztségében? De hogyan kell ezt megtennünk? Mi ennek a gyakorlati útja? Megjegyzem, ez a kis füzet, erről is szól, nagyon tanulságos, nagyon gyakorlati módon szól erről, hogy hogyan kell ezt a naponkénti keresztséget megtennünk, bocsánat. Ennek a hátterében az átadás, az odaszentelődés rejlik. Azt a tanácsot kapjuk a Jézus levelétől lépések című könyvben, hogy minden nap szenteljük oda magunkat Istennek. Ez legyen a felkelés után a legelső dolgunk. Ez nagyon fontos dolog. Azt írja Ellen White, hogy fogadj el, Uram, a te tulajdonodnak, hogy mondjuk ezt, persze nem ugyanezekkel a szavakkal, de a lényege ugyanez. Minden tervemet lábadhoz teszem. Használj fel a mely szolgálatodra, maradj velem, s engedd, hogy minden munkámat te benned végezzem. Összes tervünket rendeljük az ő akarata alá, hogy megvalósítsuk, hogy feladjuk szándékainkat, amint az ő gondviselése irányít majd bennünket. Ez az odaszállás. Még idézhetném Koméniusztól, a világ útvesztője és a Szívparadicsom a című könyvében azt mondja, itt vagyok, Úr Jézusom, fogadjál magadénak. Tied akarok lenni és maradni mindörökké. Szólj a te szolgádhoz, s add, hogy engedelmeskedjem. Mondd meg, mit kívánsz, add, hogy abban kedvem teljék. Parancsolj, amit akarsz, amit parancsolsz, add meg. Én ne legyek semmi, hogy egyedül te légy minden. Ez csak úgy lehetséges az odaszentelődés, hogy a Szentlélekkel a betöltés, ha mi a 100%-ban odaadjuk a mi testünket, lelkünket, lényünket, mindenünket, vagyonunkat, életünket, halálunkat Krisztusnak. A legjobb helyre tesszük az ő kezeibe. Ő semmi rossztól nem foszt meg bennünket, csak jót akar nekünk adni. És mégis az a tapasztalat, hogy kevesen tudják odaszentelni magukat 100%-kal Istennek, az idejüket, a pénzüket, a javaikat, a talentumaikat, tehetségüket, stb. Stb. Ezt onnan tudom, hogy számos esetben kértem meg testvéreket gyülekezetekben, hogy légy kedves, egy imát elmondanál, vagy ezt és ezt a szolgálatot, és számtalan esetben hallottam, nem, köszönöm szépen, más bízál meg be. Ez olyan furcsán hangzik számomra. De ez csak egy apró dolog. Sok mást is mondhatnánk. Érdemes számba vennünk, megkérdezni magunktól, hogy a mi odaszánásunk gyakorlatilag hogyan mutatkozik meg. Hogy odaadjuk a tizedünket, vagy az adományunkat? Isten nem a pénzünkre vágyik. Elsősorban a szívünkre. Azért mondja, adjad fiam, a te szívedet nékem. A szívünkre vágyik. Az időnkre, a minőségi időre. Hogy vele töltsünk időt, és szálljunk időt az Isten szeretetteljes üzenetének továbbadására. És szoktam mondani testvéreknek, testvérek, egy héten, egy órát szenteljetek erre. Alig vannak ilyen testvérek, akik ezt megteszik. Érdemes tehát elgondolkodnunk azon, hogy milyen is az odaszánás, hogy hogyan tudunk élni ezzel, hogy odaadtuk-e magunkat. Jézus a kenyérben és a szőlőlében odaadta magát nekünk 100%-kal. Teljesen, maradéktalanul, fenntartás nélkül mindent odaadott. És ha mi ezt megtesszük, akkor a Szentlélek már közeledik hozzánk nagyobb mértékben, mint annak előtte, mert a Szentlélek mindig valamilyen mértékben bennünk él, csak nem csordult így. Mert hiszen élünk, lélegzünk, őben élünk, mozgunk és vagyunk, és ad kegyelmet, de azoknak tud többet adni, akik kérik. Jézus a hegyi beszédben és Lukács evangélium a 11. fejezetében 10-szer mondta el, hogy egy kérésünk legyen minden nap, a legfontosabb kérésünk, a Szentlélek kérése. Kérjetek és kaptok, keresetek és találtok, zörgessetek és megintegyék néktek. Elmondja a kenyeret kérő barát példázatát, hogy aki kenyeret kér, aki halat kér, aki tojást kér, nem fog neki kígyót adni, meg követ, meg skorpiót. És mindegyiknél elmondja, kérjetek Szentléleket, mert az Atya ad néktek készségesen, fenntartás nélkül. Ez a legfontosabb kérésünk, a Szentlélek kérése. És így megüresített edénnyel, teljes odaszánással kérhetjük a Jóistentől, hogy Uram, tölts el a te szent lelkeddel. Részesíts ma a te keresztségedvel. És mivel ez, az odaszánás 100%-osan tudjuk, hogy Isten akarata, a bűnelrendezés Isten akarata, és a Szentlélek kérése Isten akarata, ebből mi következik, hogyha kérjük? Megkapjuk. 100%-osan biztosak lehetünk benne. Nincs kétel. Ebben a könyvben van egy kis mintaim, a pár mondat az egész, de engedjétek meg, hogy felolvassam, hogy azt írja a szerző, hogy amióta ezt a kérést, az Isten ígéreteire hivatkozva tárgyal Jóisten elé, valahogy különösképpen érzi ennek a tapasztalatát és megújító erejét. Szeretném megjegyezni, hogy nem számít, hogy mi mit érzünk, amikor mi ezt kérjük, és nem számít, hogy mi mit gondolunk, Isten megtette. Ez hitből fakad, ezért mondja, hogy csak azok kaphatják, ha valaki hisz én bennem, mint mondta az írás Jézus, a szavát idézem, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ha valaki hisz én bennem, tehát a hit, től függ, hogy megkapjuk. Mennyei atyám, Jézus, ami megváltunk nevében jövök hozzá, te azt mondod, add a szívedet nékem, ezt akarom én tenni azáltal, hogy ma újra átadom neked, mégpedig mindazzal, amim van és ami vagyok. Köszönöm, hogy ezt az imád akaratod szerint meghallgattad. Mivel a te szavad azt mondja, hogy ha a te akaratod szerint kérjünk, tudjuk, hogy a kéréseink már megvannak. És te ezen kívül azt is mondod, hogy senkit ki nem vetsz, aki hozzád jön. Jézus mondta, ha azért a ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább állati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Te azt is mondod, hogy azoknak adod a szent lelket, akik benned hisznek, akik neked engednek, ugye mindegyik mögött egy ige van leírva, akik mindig újra beteljesednek, akik lélekben járnak, ez az én kérésem. Kérlek, töltsd be engem mindezekkel, ezért kérlek téged szívből, hogy ajándékozd ma nekem a te szent lelkedet, mivel ez a te akaratod szerint való kérés, megköszönöm, hogy most megajándékoztál vele. Köszönöm, hogy egyidejűleg a te isteni szeretetedet is elnyertem, mivel a szavad azt mondja, az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, aki adatott nékünk. Ezért a Zsoltárossal együtt akarom mondani, szeretlek Uram, én erősségem, köszönöm, hogy embertársaimat is a te szereteteddel szerethetem. A szívünkbe költözik a békesség, az öröm és a szeretet. Más emberek leszünk. Egészen mások lesznek a viszonyulási pontjaim. És ha érezzük, hogy kezd csökkenni ez a teljesség, akkor rögtön kérjük újra. Rendezzük le azt, ami miatt ez megtörtént. És egy hatalmas ajándékként élhetjük meg. Kedves testvéreim, még egy gyakorlati kérdést hadd vessek fel zárásként. Amikor ezt megtettük, kimondtuk, ezt pár perc alatt meg lehet tenni, amit most itt elmondtam nektek, főképp, hogyha így kezdjük a napot, de aztán hogyan tovább? Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Kimondom, hogy Istenem, keresztelj meg ma a te szent lelkeddel, és aztán tovább hogy van? Jézus szavára hagyott aljak, aki azt mondta a jelenések könyve 3. fejezetében, ími az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ajtót, hát mi most megnyitottuk az ajtót, beengedtük Jézust a szívünk. És akkor most, miután beengedtük, akkor gondoljatok egy vendégre, bejön a lakásunkba a vendég, ott áll az előszobában, leveti a cipőjét, vagy, és ott azt mondjuk, hát akkor most itt áldogáljon. De nem ez szokott történni, ugye? Hanem, ha jó vendéglátók vagyunk, azt se tudjuk, hogy járjunk a kedvében. Leültetjük, ételt adunk neki, italt adunk, megkérdezzük, hogy hogy van, stb. Elkezdünk beszélgetni. Általában egy vendégfogadás az nem 5 percig szokott tartani, ugye? Hanem valamikor órákig. Általában, és szeretettel körbeveszünk. Elkezdünk beszélgetni. Gondolatcserét folytatunk. A földi világban egy vendéglátásnál ezt tesszük. De hány embertől hallottam, és hányszor tapasztaltam magamon is, hogy nem másokról beszéljek, hogy olyan siető, rohanó léptekkel átrohanunk ezen a valóságon, hogy fogadjuk Krisztust, és nem adunk elég időt neki, hogy ő is kifejthesse a gondolatait. És ezek mi elmondunk neki valamit, vagy csak éppen, jó, köszönöm, hogy itt voltál innen, de az ne harulj nekem, most már mennem kell, mert kezdődik a munka, az iskola, a munkahelyemre kell menni, ide kell menni, oda kell menni, stb. Pedig a jó vendéglátás az azt jelenti, hogy mi időzünk vele, lecsendesedünk, meghallgatjuk őt, elétáljuk a gondolatainkat, és mivel ő nem ember, hanem tökéletes Isten, az ő gondolatai nem olyan vegyülékesek, mint a mieink, ezért ő ezeket a gondolatokat szeretettel meghallgatva, és mivel kértük a Szentlélek jelenlétét, átformálja. Kérjük, hogy vizsgálja meg a mi gondolatainkat. Változhatok-e a ti elmétek megújulása által, mondja a Pál apostol a római levélben. Uram, változtasd el az én gondolkodásmódomat, az én érzelmeimet, az én akaratomat, megengedem neked. Időt szánok rá. Uram, érzem, hogy ez a gondolkodásmód, ami bennem van, ez az érzésvilág, ez nem jó. Érzem, hogy itt valami nem stimmel, valami nincs a helyén. Valahogy rosszak ezek a gondolatmenetek, amik lefutnak bennem újra és újra. Ezek az emlékképek, ezek a sértődések, ezek a neheztelések, ezek a kisiklott gondolatok, ezek a ferdült képzeletek, és ezek stb. Amilyen az énünk, amilyen a mélyünk. És bár hiába térünk meg, a tapasztalat az, hogy nagyon sok embernél, sőt, szinte mindannyiunknél, a gyökereig még nem tudott lehatolni az Isten jelenléte, hogy ott a gyökerekre, ott a fejsze a fák gyökerére vettessék, és hogy kivágja Isten belőlünk azokat a mély gyerekkori sérüléseket, bántásokat, ki tudja miket, amiket átéltünk, vagy ami miatt kialakult bennünk egy-egy gondolatmenet. Megfigyeltem embereket, és rendkívül terhes a velük való együttét, folyamatosan negatív dolgokról beszél. Mindig valami panaszról, mindig valami nehézségről. Már előre várják, hogy milyen nehézség fog következni, mert majd így lesz, és szinte meghívják a problémákat. A Jóisten szeretne bennünk egy gondolatcserét végrehajtani, és hogy a Biblia rengeteg képpel próbálja nekünk megmagyarázni, bemutatni azt, hogy Isten szent lelke hogyan munkálkodik bennünk. Egy képet hagy villancsak fel a sok kép mellett. Megjegyzem, hogy a víznek a munkálkodásának a képét használja. A tűznek a képét használja a Biblia. A levegő járás, a szélnek a képét. A kertművelés, a gazgyomlálás képét használja. Az ötvös tüzét és a lugnak a mosó képét használja, hogy hogyan tisztítja ki belőlünk Isten a rosszat. A gazoknak, a töviseknek, a kiszaggatásának a képével él a Biblia. Ezt magamnak mind leírtam, és mivel annyira ihlet ez a könyv, most el is kezdtem írni én is egy könyvet ezzel kapcsolatban, mert annyi gondolat támad, hogy ezt nem tudom már magamban tartani, elkezdtem leírni. Mindegyik egy külön fejezet, rendkívül érdekes. Ajánlom figyelmetekbe, tanulmányozátok. De egy ige helyet hagy villancsak fel előttetek, és ennek segítségével, ennek a gyakorlati útját hagy mutassam meg. Ezékiel könyve 47. fejezetében van egy gyönyörű leírás, hogy az Isten templomának a küszöbe alól folyik ki a víz. Az élő víz. Az Isten éltető víze, ami a Szentlélek jelképe. És mondta nékem, ez a víz a keleti tájékra folyik, és a lapájra megy alá, és a tengerbe folyik. A tengerbe szakad, és meggyógyul a víz. És lesz, hogy minden élő állat, amely nyüzsög, valahova folyam bemegy, élni fog. És a halaknak nagy bősége lesz, mert ez a víz oda bement. És lesz, hogy halászok állnak rajta Engeditől Eneglámig. Varság kivető helye lesz, nemük szerint lesznek benne a halak, mint a nagy tenger halai nagy bőséggel. Mocsarai és tócsái pedig nem gyógyulnak meg, só helyei lesznek. És a folyó mellett mind a két partján mindenféle ennivaló gyümölcsfája növekedik fel. Leveleik el nem hervadnak, és gyümölcseik el nem fogynak. Havonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert vízük onnét a szent helyből folyik ki, és gyümölcsük elederre, és leveleik orvosságra valók. Micsoda kép? Előtte elmondja, hogy ez a víz, hogy jön ki a templom küszöbe, ahol elkezd növekedni, és csak bokáig ér, aztán térdig, aztán derékig, aztán szinte ellepi az embert. Ennek a víznek a növekedése az életünkben. Gondold azt, hogy te vagy az a meder, amiben ez a víz folyik. És Isten odáig szeretne eljuttatni bennünket, hogy csordultig legyen a mi poharunk. És figyeljétek meg, ahova ez a víz bemegy, minden meggyógyul. Minden meggyógyul. És élő víz lesz. És halak bősége lesz, ott persze ez egy jelkép. Élő gondolatok, élő lelki élet, dinamikusság. Érdekes azt is mondja, hogy mocsarai és tócsái pedig nem gyógyulnak meg. A mocsárba és a tócsába nem mehet be a tiszta élő víz. Ezeket kikerüli ez a folyó. Lesznek, akik elvesznek. Bizonyos dolgok nem mehetnek be, nem áramolhatnak be a tengerbe. A tenger minek a jelképe? Tessék? Most ennek az értelmében, amit felolvastam, az örök élet jelképe. Ézsaiás 11. fejezete mondja azt, nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lesz a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják. Az örök életbe fog beömleni ez a folyó. És most lelki értelemben visszatérve az előző képhez, ahogy az Isten folyója beáramlik a mi lelki életünkbe, az életvize. Ugye a víznek az a jelentősége, hogy mindent keresztül most, mindent megérint. Ha a lábunk benne lenne, akkor az okninkba, a talpunkhoz odaérne a víz. A víz ilyen, de a levegő is, és a fény is a sötétséget kiűzi. És Isten így szeretne lelkünk legsötétebb zugaiba is behatolni, ha engedjük. Engedély nélkül nem hatol be. Ha a gátakat leszakítjuk, és a zsilipen bejöhet a víz a lelki életünkbe, akkor rá tud világítani Istenünk azokra a megkötözöttségeinkre, berögzött szokásainkra, bűnös, mély hajlamainkra, amiket talán nem is tudatosul bennünk. De a Szentlélek segítségével Isten ezeket megvilágíthatja. És ne feledjük el, a Szentlélek egyik legfontosabb munkája, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. De ez gyógyulás, mert megvalhatjuk. A követ kivehetjük az edényünkből, és betöltheti a helyét a Szentlélek teljessége. Ez hatalmas ajándék. Krisztus a Szentlélek által akar bennünk lakozni. Drága testvéreim, én szívem mélyéből kívánom, hogy adjuk át magunkat Krisztusnak 100%-ig. Ahogy ez a táplálék, amit most magunkhoz veszünk, jelképezve Krisztust, a sejt szintig megemésztődik. Vérünké lesz. Adjuk át magunkat 100%-kal Krisztusnak. Ez a legbiztosabb feltétele és háttere, hogy Szentlélek 100%-kal betölthessen bennünket. Hogy megújítsa az életünket. Rendezzük naponta a felismert bűneinket. És naponta tudatosan kérjük, ha kell, 10-szer mondjuk el, ahogy Jézus mondta. 10-szer mondjuk el, Uram, töltsd be a te szent lelkeddel, maradéktalanul. És megnyitom a kapuimat, a zsilipjeimet. Jöjj be, rendezd át a gondolataimat, gyógyítsd meg az érzelmeimet. Az akaratomat rendeld a te akaratod alá, és teremts más emberré, ahogy Saul királyról olvassuk, hogy más ember volt, amikor a Szentlélek a lelkébe beköltözött. És engedjük, hogy Jézus ezt a jelenformáló munkát végezhesse, hogy ki tudja szaggadni onnan a gyomokat gyökerestől, és helyébe ültessen új növényeket, isteni gondolatokat, hogy más emberekké lehessünk. Kedves testvéreim, én szívem mélyéből kívánom, hogy a Jóisten el tudja bennünk végezni ezt a munkát, és az Úrvacsora ennek az alkalma, hogy most engedjük, hogy hasson ránk a Szentlélek jelenléte, mert ő itt van, és mindannyiunk szívében munkál, és gondolatokat indít el, hogy új teremtésé válhasson, hogy felkészülhessünk az előttünk álló munkára és szolgálatra, és hogy az örök életet elnyerhessük. Jézusunk által. Amen.